Hát nagyon nagy szeretettel köszöntelek valamennyi őtöket, és elérkeztünk a trilógia harmadik részéhez. Emlékeztetőnek a legelső egy picit azt próbálta meg az ige fényében megértetni, hogy mibe is kerültünk bele, és miért kerültünk bele. Mi az oka annak, hogy rosszabbul élünk, mint tegnap? Már aki. Mi az oka annak, hogy az embernek néha össze rándul a gyomra, hogyha holnapra gondol? Mi az oka annak, hogy talán nem bánt mindenki jól az anyagiakkal, és megpróbáltuk megérteni ennek a válságnak a miben létét, és azt, hogy Isten hogy gondolkodik a pénzről, hogy gondolkodik gazdagságról. Aztán a második alkalommal egy egészen speciális területre, a szegénység területére fókuszálva azt néztük meg, hogy mit tanít a Biblia a szegénységről. Hogy szegények mindig lesznek köztünk, de hogy viszonyuljunk hozzá. Sőt, ha magunk vagyunk azok, akik ilyen vagy olyan mértékben e kategóriába sorolhatók, akkor egyrészt hogy gondolkodjunk erről, másrészt pedig egyfajta gyakorlati válságmenedzsment is elhangzott Elizeus és az özvegyasszony története kapcsán arról, hogy ha nincs semmi, vagy úgy gondoljuk, hogy nincs semmink, már mindenünket elvesztettük, akkor talán még annyira rossz helyzetben nem vagyunk, mint az, akinek csak egy korsó olaja maradt, és nem a házát, de már egyenesen a gyermekét vinnék el tőle. Ehhez képest talán könnyebben bele tudjuk helyezni magunkat abba a helyzetbe, hogy ha picit többünk van, akkor meg tudjuk talán növelni annak az értékét, számba tudjuk venni, tudjuk kérni az Úrtól azt, hogy valamilyen módon gyarapítsa azt, ami felett rendelkezünk, tudunk kölcsönkérni munkaeszközt, nem pénzt, és munkaeszközzel még több javat előállítva, azt haszonnal eladva, kifizetni az adósságunkat, és eltartani magunkat és családunkat. Ez volt az eddigi rész tömör összefoglalása, most pedig egy furcsa perspektívából, most nem még mélyebbre megyünk valami részletbe, hanem szeretném, hogyha úgy nagyban néznénk meg, fölülről, abból a nézőpontból, ahonnan, megmondom őszintén, nekem ritkábban jut eszembe, és nekem is sokat segített ez az ige tanulmányozás, elgondolkodni azon, amit így általánosságban, olykortán frázisként elmond az ember, hogy minden az Istené. Na de ez mit jelent akkor, amikor belenyúlok a pénztárcámba? Mit jelent akkor, amikor tele van, és mit jelent akkor, amikor már csak fillére kopognak benne? Mit jelent az, hogy minden az Istené? Amikor jönnek a számláink, amikor jól megy dolgunk, és valahol kellemes helyen nyaralunk, mit jelent az, hogy minden az Istené? Hát, nézzük meg a következő gondolatot. Mózes ott állt a fáraó előtt, és azt mondta Egyiptom urának, aki egyébként minden földnek, minden területnek a szuverén birtokosa volt, és ez jogilag teljesen igaz is volt. Azt mondta neki, hogy mihelyt kimegyek a városból, fölemelem a kezemet az Úrhoz, megszűnik a mennydörgés, és nem lesz több jégeső, hogy megtudd, az Úré a föld. A fáraó, ahogy említettem, mindent és mindent birtokolt Egyiptomban. A légifelvétel a Nílus deltáját mutatja, és utána hosszan több ezer kilométeren a Nílust, és két partján a termőföldeket. Minden föld, egész Egyiptom a fáraó birtoka volt, jogilag. Emlékeztek-e, hogyan lett Egyiptom földje jogilag a fáraó birtoka? Hát ez volt egy jó tanácsadója, úgy hívták József, és ő mondta azt, hogy minden vagyonod, minden termény ötödét vidd be a magtárakba a bőség esztendeiben. És amikor jöttek a szűk esztendők, az emberek eladták mindenüket. Eladták a házukat, eladták a földjüket, eladták a munkaerejüket, mindenüket, amit csak pénzét tudtak tenni, hogy tudjanak enni. Hát, nincs új a nap alatt. Nincs új a nap alatt. Így lett Egyiptom korlátlan ura a fáraó. Így lett minden föld, minden terület birtokosa. Az úr adott egy nagyon jó tanácsadót neki, József személyében. Eltelt talán egy-két dinasztia, és a fáraó talán már elfelejtette, hogy honnan ered a birtoka. Ő, alsó és felső Egyiptom ura, istenként azt gondolta, magát Istennek képzelve, hogy minden az övé. És akkor az élő Isten egy újabb küldöttje, egy újabb embere Egyiptomban azt mondja, hogy majd megtudod, hogy nem. Volt egy másik személy, Dávid, aki ott állt az Úr előtt, és én nagyon szeretem Dávid hálaimáját, amikor gyűjtenek a templomra, és a gyülekezet, Isten népe, Izrael fiai kincseket, erejük felett kincseket halmoznak fel, hogy az Úr házát felépítsék belőle. És akkor Dávid elmond egy imádságot, ami úgy kezdődik, hogy tiéd, Uram, és sorol sok-sok mindent, és végül úgy hangzik, tiéd, Uram, minden, ami a mennyben és a földön van. Minden a tiéd. És hogy tovább menjünk, ő azt mondja, hogy ki vagyok én, mondja Dávid király. Ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint az árnyék. Nincs állandóságuk, Urunk, Istenünk. Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és a tiéd lesz mindez. Érhetünk el nagy dolgokat. Dicsérhetnek minket, csodálhatnak minket, irigyelhetnek minket, de érdemes végig gondolni, hogy az életünk olyan, mint egy árnyék. Nincs állandósága. Nem ennek van állandósága. És minden, amit valaha a földben birtokoltunk, vagy birtokolni fogunk, az az Úré volt. Akkor is, amikor mi vagyunk annak a sáfárai, akkor is az Úré. És nem tudjuk elvinni magunkkal, mert az Úré is lesz. Az Istené a föld teljessége. Íme az Úré Istenedé az ég, és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő, olvassuk Mózes 5. könyvében. És belefoghatnék egy természet ismereti előadásba, hogy az egeknek egei, stratoszféra, meg mit tudom én, mi mindenbe, de fölösleges, értitek ebből az egyszerű és világos, egyértelmű megfogalmazásból is, hogy nincs az égen és földön, kilométerekre, 10 000 vagy 100 000 kilométerekre, fényévekre, ami nem az övé lenne. Istené a föld teljessége. Kiszállhat szembe velem úgy, hogy sértetlenül hagynám. Minden az enyém az ég alatt, mondja az Úr. Egy ekkora úrral, egy ilyen hatalmas személyiséggel mégis sokszor, legyek őszinte, legyünk őszinték, elfelejtve, hogy kivel állunk szemben, nem általunk néha még dacolni is. Istené a föld teljessége, az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Te is az övé vagy, én is az övé vagyok. Akár engedelmeskedem neki, akár nem, ő drága áron megvet minnyájunkat. A legtöbbet fizette értünk. Istené a föld teljessége, azt írja a Zsoltárok, hogy tiéd a menny, tiéd a föld is, te hoztad létre a földkerekséget és azt, ami betölti. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi, övé a tenger, hiszen ő alkotta a szárazföldet is, az ő keze formálta. A Mariana-áraktól a Monteverest csúcsáig horizontálisan és vertikálisan nincs olyan pont ezen a világon, ezen a földön, ezen a bolygón. A talán 6 milliárd, vagy ki tudja hány ember között nincs egy sem, amelyikre ne lenne gondja, ne ismerné személyesen az életét, a gondjait, a problémáit, az örömeit, bűneit, mindenét. Isteni a föld teljessége, milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. És akkor még nem beszéltem a pici kis egysejtűekről, egészen a mamutfenyőig. Isteni a föld teljessége, mert az Úré a föld, és annak teljessége, olvassuk a Korintusi levélben. Vannak sajátos tulajdonai az Úrnak. Most a föld alatt, kisbetűvel értve, a termőföldet, az életet, a növényeket újra szaporító földet értve, egy érdekes dolgot olvasunk Mózes 3. könyvében. A földet senki se adja el véglegesen, mert az enyém a föld. Ez érdekes belegondolni, legalábbis a tulajdonjogokat, meg a tulajdonviszonyokat úgy helyre teszi az emberben, a fáraó jogát Egyiptom földjére, vagy bárkinek a jogát a hatalomra, a termelőeszközökre. Kifejezi azt, hogy az Úré minden. Az arany és az ezüst is. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura, Haggeus prófétánál. Ez megint, ha megkérdezzük az aranyat és ezüstöt birtokló embereket, valószínűleg nem így gondolják. Azt mondják, ezért ők dolgoztak meg, merészebbek mondják ezt, mások mi nyertük, mi zsákmányoltuk, de akárhogy is jutott valakinek a birtokába, Isten egyértelművé teszi, hogy náluk is csak használatban és ideiglenesen van. Az állatvilágról is azt írja a Szentírás, hiszen enyém az erdő minden vadja, s ezernyi hegyek, minden állata, Istenem a hegyek minden madarát, enyém a mező, ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. De minden nemzet, beleértve ami 10-15 millió magyarunkat, beleértve a világ, ahogy említettem, több milliárd lakosú lakosságát, annak minden nemzetét, minden nyelvét, minden törzsét, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket, voltak népek, akik már eltűntek, kegyelem, ha még van egy nép, kegyelem, ha van még a mi népünk, amely túlélhetett sok-sok népet, akikkel együtt indult. Érdemes elgondolkodni, hogy miért. Miért tart még a mi nemzetünk? Mi küldetése, mi feladata van még? Elrendelte idejüket, s lakóhelyük határait. Ha zúgolódunk ellene, ha nem, akkor is elrendelte. Ennek is valami oka lehet. Isten Ura minden teremtménynek és minden eseménynek a földön. Ezt mondta Dániel. Isten neve legyen áldott, örökkön örökké. Övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, s királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, s tudományt a nagy tudósoknak. Egy-egy ember hatalma időnként félelmetes módon meg tud erősödni. Egy-egy ember befolyása a többi emberre, egy országra, egy nemzetre, vagy akár több nemzetre is félelmetes módon rá tud telepedni. Aztán egy fuvallat elsodorja őket. Isten az, aki megenged felemelkedni embereket, és Isten az, aki letaszít embereket. És ezen is olyan érdekes dolog elgondolkodni, hány rettegett és gyűlölt vezetője volt már az emberiségnek. És milyen csúnya véget ért némelyikőjük. Mi mindent megengedett az Isten, akár magasságban, akár mélységben ezeknek az embereknek az életében. Mindenki gondoljon bárkire, aki csak eszébe jut, lehetne történelmi, lehetne jelenbeli, kortárs vagy múltbeli embereket egyaránt felemlegetni itt. Tied, Uram, a nagyság és a hatalom, és a fennség, a ragyogás és méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tied, Uram, az ország, magasztos vagy, te mindenek feje. Tőled ered a gazdagság és dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Én úgy gondolom, hogy szeretnénk nagyok és erősek lenni. Én úgy gondolom, hogy szeretnénk a dicséretekben és áldásokban részesedni. De tudjátok, az én életemben is, a tietekben is, ennek feltételei vannak. És sokszor nem felelek meg. Sokszor talán ti sem feleltek meg minden feltételnek ezzel kapcsolatban. És még ha meg is felelünk, vagy úgy gondoljuk, hogy megfelelünk ezeknek, lehetnek próbák, lehetnek nehézségek, amelyek megpróbálják azt, hogy vajon hogy viszonyulunk mindenek teremtőihez, mindenek alkotójához, mindenek urához. Az Úr megenged nehéz körülményeket. Ézsaiás prófétánál olvassuk, hogy én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt. Én az Úr cselekszem mindezt. Isten nem gonoszságból, nem rossz indulatból, az ő felfoghatatlan nagysága folytán bölcs előrelátása és mindenhatósága szuverenitása folytán előrelátva a dolgok végkimenetelét, megenged nehéz dolgokat. Megenged nehéz dolgokat az én életemben, a tiédben, az országunk életében. A kérdés az, hogy ez hova vezet? Hogy ezekre a nehéz dolgokra én, te, mi hogyan reagálunk? Ha bekövetkezik, amit valaki megmond, nem az Úr parancsából van ez? Nem a felséges szavától függi a rossz is, meg a jó is? Van egy másik ige, ezt most nem írtam ide ki, hogy az Úr nem cselekszik semmit, amíg ki ne jelenteni az ő prófétáinak. Előre lehet látni, előre figyelmeztet a nehéz időkre, előre szól akkor, amikor valami megpróbáltatás érheti, vagy éri az ő népét is. Az Úr minden körülményt az őt szeretők javára fordít. És ez egy nagyon fontos ige. Sokszor mondtam már én is, az előző részekben is előkerült. Én kérem, jegyezzétek meg a Róma 8:28-at. Egy nagyon-nagyon fontos ígéret az ő népe, az ő gyermekei számára. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Az Úr megenged nehéz körülményeket a jó kifejlet, a jó végkifejlet miatt. És megint menjünk vissza Egyiptomba, menjünk vissza Józsefhez, ahhoz a tanácsadóhoz, akinek egy-két dolgon át kellett esnie, mielőtt a fáraónak azt a jó tanácsot adta. Nézzük csak meg. Amikor a testvérei találkoznak vele évek után, és hát röstelik magukat rettenetesen, mert hát ők el akarták veszélyteni, gyakorlatilag az életére törtek, nem rajtuk múlott, hogy nem halt meg az öccsük, akkor így válaszol, így vigasztalja az őt meggyilkolni akaró testvéreit. De most ne bánkodjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életbe tartson benneteket nagy szabadítással.
Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki. Ezt üzeni a fiad József, Isten egész Egyiptom urává tett engem. Ebből a történetből ne azt jegyezzétek meg, hogy ez több ezer évvel ezelőtt volt, hanem azt, hogy az Úr megenged nehéz körülményeket, mert ha őt szereted, akkor jó végkifejlet fakad belőle. Jó végkifejlet, valami meccés, valami nyesegetés ez az én életemben, ez a te életedben, de ebből valami jót akar kihozni. A mi javunkra, a te javadra, az ő népe javára. A világ a mi perspektívánkból olykor furcsán néz ki. A prédikátorban olvassuk, hogy azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat. Mert mindezek az időtől és a körülményektől függenek. Ez a rosszkor születtem rossz helyre. Az időktől és a körülményektől függenek. Biztos, hogy rosszkor születtél rossz helyre? Pistitől az imént hallottunk, hogy talán a legjobb kor a legjobb helyre. Ne béka perspektívából nézzem. Ne béka perspektívából nézd a világot, mert elég nyomasztó. Ne azon keseregj, hogy doppingolással hamarabb célba lehet élni. Ne azon keseregj, hogy csalással, lopással, agresszióval előbbre lehet jutni. Van egy másik perspektíva is. Van egy másik nézőpontja is a világnak. Hogy nincs olyan ember, akire az Úr ne tudna hatással lenni. Az Úr az, aki igazítja az ember szívét. Olyan az Úr kezében a király szíve, a főnököd szíve, az igazgatód szíve, a miniszterelnök szíve, a birodalmak vezetőinek a szíve, mint a patak vize. Arra vezeti, amerre akarja. Istennek a legnagyobb urak fölött is, a legnagyobb földi hatalmasságok fölött is van befolyása. Menjünk vissza megint Józsefhez, hiszen az ő története nagyon gazdag ebből a perspektívából. De az Úr Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. Aztán utána mindenki előtt. Az Úrnak hatása volt József vezetőinek a szívére. És arra fordította az ő szívüket, szívük gondolatát, amerre csak akarta, hogy beteljesítse a Józseffel gondolt, a József életével kapcsolatban gondolt jó tervét. Aztán nézzük meg Esdrást, aki csapatával és azzal a néhány emberrel, aki elindult vele, elindult, hogy helyreállítsa az Isten tiszteletet. Elindult, hogy helyreállítsa az Úr lerombolt templomát. Az ő könyvében olvassuk, hogy megtartották a kövásztalan kenyerek ünnepét, és 7 napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az Úr azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izrael Istenének a házán. Erről csak egy rövid összefoglalás, hogy a nép fogságban, a templom romokban, a falak a kővel, a földdel lettek egyenlővé téve, és gyakorlatilag ebben a reménytelen helyzetben az őket fogvatartó nép uralkodója megengedi nekik, hogy visszatérjenek, és helyreállítsák a templomot. Hihetetlen volt. Egyszerűen szinte értelmezhetetlen volt. Sőt, még olyan rendelkezés is volt, hogy ők fizették a templom újjáépítését. Ez volt Esdrással. Aztán, miután a templom felépült, még mindig védtelen volt, a városnak nem volt fala. Akkor Isten támasztott még egy embert, Nehémiást, aki meg azért jött, hogy ha már templom van, akkor rend is legyen abban a templomban. Ha helyreáll az Isten népe, akkor meg tudja védeni az értékeit, és meg tudja őrizni a szellemiségét ennek a közösségnek. Ahhoz pedig szellemileg és fizikailag is falra, védelemre volt szükség. És Nehémiással is ott volt az Úr. Az akkori legnagyobb birodalom, legnagyobb ura valami oknál fogva támogatta. Vajon milyen oknál fogva? Az Úr volt az, aki a perzsák uralkodójának szívét is odafordította, ahova akarta. Lehet az az uralkodó asszír, lehet az az uralkodó perzsa, lehet orosz, lehet amerikai, lehet magyar, mondhatnám a környező országok vezetőit, mindnek a szívét odafordítja, ahova csak ő akarja. A király megadta ezt nekem, mármint Nehémiásnak a kérését, Istenemnek hozzám való jó akarata folytán. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám. Nem tudom, észrevettétek-e, itt mindben, minden pozitív példában van egy hasonlóság. Egy nagyon-nagyon jelentős átfedés. Nehémiástól Esdrásig, Mózestől Józsefig, vissza az időben. Dávidot kifelejtettem. Mind vagy az Úr templomát, vagy az Isten tiszteletét, vagy az ő egyértelműen vett ígéretét, és annak beteljesítését tartotta fontosnak. Azt akarták, hogy ehhez igazodjon az életük. Azt akarták, hogy Isten dicsőségére éljenek, kutatták az Isten akaratát, és amikor megértették azt, akkor elkezdték minden vihar, minden szembeszél, minden ellenséges megnyilvánulás és nehézítés és akadályoztatás ellenére belekezdtek és folytatták ennek a véghezvitelét. És érdekes módon áldás volt a munkájukon. Érdekes módon minden nehézség ellenére, Isten dicsőségére jó volt a végkifejlet. Az Úr igazgatja az emberek szívét. Mert az Istennek van ereje ahhoz, hogy megsegítsen, vagy elbuktasson. És Istennek lesz ereje ahhoz, hogy engem, ha nem így viszonyulok a dolgokhoz, elbuktasson, és lesz ereje ahhoz, ha így viszonyulok hozzá, akkor megsegítsen. Ez megint olyan, mint annak idején, amikor kiállította Izrael népét, és azt mondta, hogy elétek beadtam az áldást és az átkot. És válasszuk az áldást. Lehetőségünk van rá, de ez nem olyan, hogy oké, én arra szavaztam, hogy akkor áldás persze jöhet. Ahogy mondtam, Istennek gondja van rám, gondja van ránk, de várja is, hogy induljunk abba az irányba. Várja azt is, hogy tegyem azt, és tegyem úgy, ahogy ő ennek a játékszabályait, ennek a életnek, ennek az életstílusnak, ennek az életfelfogásnak, életszemléletnek, az anyagiakhoz, a világhoz, a tulajdonhoz való viszonyulásnak a szabályait meghatározta. De ha ezt komolyan veszem, akkor lehetnek pillanatnyi nagyon nehéz pillanataim. De a végkifejlet nem kérdéses. És ennek a jó végkifejletnek a reményében kívánok Isten igéje alapján nagyon-nagyon sok áldást. Amíg meg ezt talán nem látod, vagy nem érzed, addig pedig hitet abban, hogy Isten ígéretei igazak, és nem csalnak meg soha. Köszönöm.